kell, édesem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 65. Zsoltárunk első versét. A 65. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük a 294. énekünket mindhárom versével. Kicsit eltérünk a kiírt énekrendtől, mert egy technikai malőr miatt nem tudunk a keresztelőhöz fogni. Tehát a 294. éneket mindhárom versével énekeljük. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. A harmadik ének. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Mózes első könyvének 6. részéből olvassuk Isten igéjét. Mózes első könyvének 6. részéből, az 5. verstől olvassuk az írást a 13. versig. Mózes első könyvének 6. részében, az 5. verstől így szól hozzánk Isten igéje. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében. És mondta az Úr, eltörlöm az embert, akit teremtettem a földnek színéről, az embert, a barmot, a csúszómászó állatokat és az égmadarait, mert bánom, hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noénak pedig ez a története. Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé. És nemzett Noé 3 fiat, Sémet, Kámot és Jáfetet. A föld pedig megromlott Isten előtt, és megtelt a föld erőszakoskodással. Tekinte azért Isten a földre, és ímé meg volt romolva, mert minden test megrontotta az ő útját a földön. Mondta azért Isten, minden testnek a vége elérkezett én előttem, mivel hogy a föld erőszakoskodással telt meg általuk, és íme elvesztem őket a földdel együtt. Csinálj magadnak bárkát góferfából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belül és kívül szurokkal. Eképpen csinált pedig azt. A bárka hossza 300 sing legyen, tőled jövővel, a szenttel, az igazzal. Kérünk téged arra, hogy hadd üresítsük most meg így a szívünket, hogy befogadhassuk a te igédet. Köszönjük néked, hogy a te igéd az igazság beszéde, hogy ebben van a te szereteted, hogy ebben van a te erőd, a te békességed, a te örömöd, minden drága kincsed. Hadd teljünk meg ezekkel itt a te házadban. És kérünk téged arra, hogy segíts, hogy ne úgy menjünk ki a templomból, ahogy bejöttünk. Segíts, hogy téged áldó, téged magasztaló, néked hálás emberekként megújulva mehessünk vissza az életünk forgatagába, végezni a dolgainkat, iskolákba, munkahelyekre és egyéb helyekre. Kérünk, áld meg, szenteld meg mostani együttlétünket, jelenléteddel, neved dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és Heidelbergi KT-ból a mai napra eső részt hallgassuk meg.
Kedves testvérek, a mai alkalommal is a Fiúistennel kapcsolatos dolgokban nézzünk egy kicsit mélyebbre a KT vezetésével. A következő kérdés, 2 kérdés vár ránk ma. Mit tesz az, kérdezi a KT az Úr Jézussal kapcsolatban, hogy fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki igaz és örök Isten, és az is marad, Szűz Máriának testéből és véréből, a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet öltött magára, a véget, hogy Dávidnak valóságos magva is legyen, aki atyafiához mindenben hasonlatos, kivéve a bűnt. Mármint az atyafiakhoz hozzánk is hasonlatos, kivéve mindenben, kivéve a bűnt. Következő kérdés, mi hasznod van Krisztus szent fogantatásából és születéséből? Az, hogy ő közben járunk, és bűntelenségével és tökéletes szentségével az én bűnömet, amelyben fogantattam, Isten előtt elfedezte. Hála legyen érte. Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük szépen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliumából, a 17. részből. Lukács evangélium a 17. részéből, a 26. és következő versekből. Jézus Krisztus mondja, és miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek mindam a napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz és mindeneket elveszte. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett. Ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik. Az ablakokat kérem, hogy hajtsátok be. Köszönöm szépen. Drága testvéreim, a legutóbbi alkalommal általában az Úr Jézus visszajövetelének az előjeleiről gondolkodtunk. Láttuk, hogy ezek a jelek azt a célt szolgálják minden időben, először is, hogy felkészítsenek Jézus második dicsőséges eljövetelére. Azután, hogy segítséget adjanak nekünk a hely meghatározáshoz, vagyis el tudjuk magunkat helyezni a történelemben. Harmadszor láttuk, hogy figyelmeztetnek minket ezek a jelek arra, hogy elvégezzük a magunk feladatát és szolgálatát ezen a földön. És negyedszer pedig az a céljuk a jeleknek, hogy aki nem tért meg időben az élő Istenhez, az odaforduljon és új életet kezdjen ő vele. Ma a felolvasott igénk alapján megvizsgálnánk néhány konkrét jelet, amik jellemzik az Úr Jézus visszajövetelét megelőző korszakot. Alapigénkből az első ilyen jel, ami elénk tárul, az istentelenség. Jézus azt mondja, hogy a Noé korában élők mit is tettek. Olvastuk az igében, ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek. Mit csináltak a Lót korában az emberek? Ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. Ezek megszokott emberi cselekvések. Úgy illik, hogy az emberek ezeket csinálják, nem? Táplálkoznak, dolgoznak, házasságot kötnek, adnak, vesznek, ültetnek, építenek. Ezek a legelemibb emberi tevékenységek. Ha ezeket elhagyná valaki, az ugyan miféle élet lenne? Van ezzel valami probléma? Tulajdonképpen nincs semmi probléma. De ha újra meg újra elolvassuk, testvéreim, ezeket a szavakat, egyszer csak rájövünk, hogy valami hiányzik. Valami hiányzik. A felsorolásból hiányzik Isten. Úgy tűnik, hogy vele, az akaratával, a törvényével, a gondolataival, terveivel senki nem törődik. Senki nem törődik. Elmerülnek az emberek egy Isten nélkül való életvitelben, életfolytatásban. Istennek nem tulajdonítanak szerepet. A Noé és a Lót korabeli emberek is, az akkori kultúra kizárta az élő Istent. Ilyen értelemben Isten telenné lett. És tulajdonképpen különös ezt, testvérek, de amikor Jézus azt mondja, hogy abban a korban, Noé, illetve Lót korában az emberek adtak, vettek, ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, kereskedtek, akkor ezzel, testvérek, Jézus mindent elmondott arról a korról. Mindent elmondott azzal, hogy kimondta, hogy abban a korban az emberek Istennel, az élő Istennel, az égföld teremtőjével, gondviselőjével, az életük gondviselőjével, teremtőjével, üdvözítőjükkel nem törődtek semmit. Nem kell még égre kiáltó bűnöket se említeni Jézusnak, mert ezzel megnevezte a legégre kiáltó bűnt, az Isten nélkül valóságot. A baj tehát nem az volt, hogy az emberek mit tettek, hanem hogy mit nem tettek meg, mit mulasztottak el. És Jézus azt mondja, testvéreim, hogy az ő második eljövetele előtt, az ő dicsőséges eljövetele előtt ugyanez lesz a helyzet általánosságban az egész világon. Ez lesz minden, ami az ő visszajövetele előtti emberekről elmondható lesz. Esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, kereskednek, ültetnek, gyarapodnak valamilyen szinten. Az emberiség kultúrája szinte szédítő magasságba szárnyal, de hiányzik az egészből a legfontosabb, a teremtő, a gondviselő, az élő, az örökkévaló, az üdvözítő, a Szent Isten. Az ember eszik, iszik, utódokat nemz, dolgozik. Körülbelül ugyanannyit lehet róla elmondani, mint amennyit az állatokról is el lehet mondani. Méltó ez az emberhez, akit Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett? Nem hiszem, hogy méltó, és nem hiszem, hogy Isten erre teremtette volna az embert. Isten arra teremtette az embert, hogy neki legyen a szolgája. Őt szeresse, ő rá figyeljen, őt dicsérje, ő neki legyen hálás, vele legyen. Amikor az ember nincs Istennel, vagy Isten nincs jelen az életében, akkor egy alapvető, a legsúlyosabb probléma forog fenn. És testvéreim, ma nem ezt látjuk a mai világban. Nem ezt látjuk. Nem ezt látjuk, hogy mindenki éli a maga életét. Ki így, ki úgy. Isten. Biblia, mint Isten szava. Ítélet. Megváltás. Bűnbocsánat. Szent élet. Jézus. Emberi lélek. Az emberek csak esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, családot alapítanak, dolgoznak szorgos méhecskeként, és pont. Vége, ennyi. Vajon nem igaz ez rám és rád is, aki itt vagy a templomba? Mert még templomba járóként is lehet ilyen életet élni, hogy az ember csak eszik, iszik, házasodik, férhez megy, ezt csinál, azt csinál, és közben Isten nincs jelen a szívében, nincs jelen az életében. Csak formalitás az egész vallás, és az embernek nincs beszéde Istenhez, és nincs füle arra, hogy meghallja az Istent, és nincs keze és lába, hogy engedelmeskedjen az Istennek. Csak él önmagában. Gyakorlatilag önmagában, és nem érez Isten iránt semmit. Veled nem történhet meg, hogy a gondolkodásodban nem szempont az Isten. Velem nem történhet meg, hogy döntéseimben nem kérdezem, hogy nem adok neki hálát, hogy nem imádom egy nap se. Élek a magam kis immanens zárt világában, és semmit nem foglalkozok se Jézussal, se az atyával, se az ő igéjével, se a lelki dolgokkal, csak hébe-hóba esetleg. Akkor is csak úgy, mint a fecske, hogy a vízből iszik. Hogy állsz te ezzel? Hogy állsz te ezzel? Elég döbbenetes, testvérek, hogy az életnek ezt a fajta szekularizációját, így mondjuk idegen szóval, elvilágiasodását, e világra való beszűkültségét megfogalmazta már egy német filozófus is, aki manapság az értelmiségi köröknek az egyik legtöbbet olvasott gondolkodója, úgy hívják, hogy Friedrich Nietzsche. Ő azt mondta, hogy az Isten meghalt. Mivel, hogy az emberek nem törődnek a bibliai Istennel, ezért Isten meghalt. Nincs többé Isten. Felravataloztuk az Istent. Eltemettük az Istent, mivel nem törődünk vele. És ezt a filozófus nem töltötte el szomorúsággal, csak első hallásra, mert utána elkezdett örvendezni. Mert azt mondta, mi nagy dolog, hogy nincs többé Isten, hogy eltemettük az Istent, mert most már lehetőség van, hogy az ember kibontakozzon, és az ember Istenné váljon. Eltűnt az akadály az útból. Most már én lehetek az Isten. Eltűnt az a valaki, aki akadályozott engem az Istenné válásban, mert ott állt előttem az élő Isten, a Biblia Isten, de most, hogy meghalt, végre szabad az út előttem. Több mint 100 éve írta ezeket a gondolatokat Nietzsche. De nem él ez a gondolat az emberekbe, testvérek? Emlékeztek rá, hogy múlt karácsonykor a kölni dómban egy feminista, aktivista hölgy felugrott félmeztelenül a római katolikus templomnak az oltárára. És mi volt ráírva? Ich bin Gott. Én vagyok Isten. Hogy ez mennyire nem vicces dolog, testvérek, a különböző honlapokon akkor megjelenő kommentek bizonyították, hogy hányan értettek vele egyet. Mélyen elítéljük persze, amit tett ez a hölgy, és szabad vallás gyakorlásban akadályozott egy ünneplő katolikus tömeget. De nem tudjuk nem észrevenni, hogy hányan tennék meg a helyébe ugyanazt. Nem vagyunk rájuk dühösek, mármint hogy az ilyen emberekre. Nem lehetünk rájuk dühösek. Imádkozunk értük, hogy Isten adjon nekik bűnbánatot és igazi megtérést. De mégis hány ember van, aki hordozza a lelkében ezt a feliratot, hogy én vagyok az Isten. A Biblia Istene nincs. Én vagyok az Isten. Régebben ez a Nietzsche, meg ez a másik német költő Heine még vették maguknak a bátorságot, hogy kigúnyolják az Istent. De a mai ember testvérek még náluk is rosszabb, mert a mai emberek legnagyobb része már nem is gúnyolja az Istent. Annyira jelentéktelenné vált az Isten a számuk, nem is gúnyolják. Annyira levegőnek nézik, annyira semminek tartják, annyira szükségtelennek tartják az Istent, hogy még egy gúnyos szavuk, egy gúnyos megjegyzésük se nagyon van rá. Isten nem jön szóba a mai világba. Ez a szekularizáció, ez az istentelenség. Amikor valakivel beszélgetni kezdek, mindig megfigyelem, hogy általában, ha csak nem hívő az illető, de semmiféle, testvéreim, semmiféle Istennel kapcsolatos kérdés, probléma, felvetés nem hangzik el. Mindig csak evilági dolgokról van szó. Ezekkel vannak tele a fejek, a szívek, kórházba megyek, meglátogatok valakit, ott van a betegágyon, ott haldoklik szinte, és még mindig nem az Istenhez fordul, még mindig nem hajlandó az Istenről beszélni. Még mindig azzal van tele a feje, hogy a föld, az egészség, ha nem tudom micsoda. Még mindig, testvérek, sokszor így éri el a halál. Nem lehet vele egyszerűen Istenről beszélni, mert Isten nincs benne egyáltalán a látókörébe. És hogyha fölemlítem, akkor de akkor arról már nem tudunk beszélni semmit. Noé korában, testvérek, így éltek az emberek, és közben nem vettek észre semmit a közelgő ítéletből, pedig ott volt köztük Noé és a családja, és építgette azt a nagy bárkát. Nem úgy ment, mint manapság, hogy 2 hónap alatt összedobnak egy hajót, hanem egy sokkal hosszabb ideig tartott. Ott voltak, és az emberek ott jöttek, és kérdezgették, mit csinálsz, és Noé elmondta nekik, hogy mit csinálsz. Azt mondták neki, hogy valami baj van, ugye. Te nem vagy normális, ugye? Isten, ítélet, ugyan már. Nem vagy te normális. Hagyjál már minket ezekkel. Ma nem ez van, testvérek, csak még globálisabban, még inkább az egész földre kiterjedően. Pedig a jelek itt vannak. Ez is egy jel. Jézus visszajövetelének a jele, hogy az emberek, az emberiség egyre inkább, egyre mélyebben ilyenné válik. Ilyen értelemben istentelenné, nem ateistává, Isten nélkül valóvá, nem Isten tagadóvá, nem az égre köpködővé, hanem az Istennel nem törődővé, az Istent kiküszöbölővé, az Istennel abszolút nem foglalkozóvá. Ez a jel, jön vissza Jézus. Ez egy zaja az ő lépésének, hogy közeledik. A kilincsre tette a kezét, a küszöbön a lába. Megmondta, hogy ez lesz, mint Noé korába, mint Lót korába, hogy az emberek nem törődnek vele, nem törődnek az élő Istennel. A másik dolog, testvérek, amit kiolvashatunk az ígéből, Jézus szavaiból, az az anyagiasság. Az emberek, ahogy így elolvassuk ezeket a szavakat, amiket Jézus mondott, esznek, isznak, adnak, vesznek. Házasodnak, férhez mennek, kereskednek, ültetnek, építenek. Matéria, az anyag körül forog az élet. Ez nem is csoda. Elveszett Isten, elveszett a láthatatlan világ, elveszett a lélek. Marad, mi marad? A föld. Marad a föld. És nézzétek, testvérek, ha Jézus szavait így kezdjük kategorizálni, akkor látjuk, hogy először is miről beszél. Beszél arról, hogy evés, ivás. Az emberek esznek, isznak. Mit csinál a magyar ember? Menjetek ki a hídra. Menjetek egy kicsit tovább a tér felé. Ez most csak itt Szegeden van, de általában ez szokott lenni Szegeden, de a szegedi otthonokban is, nem csak a nyilvánosságban, és nem csak Szegeden, hanem bejöttünk bárhova az egész országba. Bekapcsoljuk a tévét, megveszünk az újságot. Kulináris élvezetek, ugye? Hogy kell főzni? Mit kell főzni? Mit kell belerakni? Mit nem kell belerakni? Mennek a műsorok, fogy a szakácskönyvek tömkelege, mert a kaja. Aztán megjön a pia utána. Hogy kell inni, mit kell inni, mennyit kell inni, mennyit nem kell inni, kikkel kell inni, kikkel nem kell inni, mit ígyunk egyáltalán, minél jobbat ígyunk, minél minőségibbet, minél magyarabbat, ígyunk, ne ígyunk, ígyunk. Ja. Tényleg ígyunk. Jut eszembe, hogy van itt egy vizes, hogyha valaki szomjas, akkor itt egy, kaptunk egy ilyen vizes hordót, és abból tényleg szabad inni. Tehát az evés, ivás. És nézzétek, ez miről szól? Ugye? Ez szól a mi hasunkról. Ugye? Mi van a hasunkban? Szól a mi élvezeteinkről, a mi élvezeteinkről, a testi élvezeteinkről. Nyomják belénk a szexualitást mindenhonnan. Az is miről szól? Test élvezetéről. Hogyan kell ezt élvezni, ezt a dolgot? Aztán mehetünk tovább, testére, kitágítva a köröket. Az egészség. Az egészség hatalmas üzlet. Ott sem mindegy, mit kensz magadra, hova kened, mennyit, stb. Értitek? Test ápolgatása. Igaz, hogy eltemetjük szegény, nem tudom hány év múlva, előbb-utóbb, de azért csak renováljuk, minél több pénzt fektessünk bele. A lélekkel ugyan már kifoglalkozik. A test, az egészség, az a minden. Mekkora kultusza van ennek, testvérek? Egyszerűen elképesztő, testvérek. Itt van a divat, óriási üzlet, ugye a divat. Miről szól a divat? A lélekről? Testről szól az is. Mi beöltöztessük, hogyan öltöztessük? És így tovább, testvérek. Egyszerűen elképesztő ez a világnak, ez a matériára, az evésre, ivásra, az anyagra, a testre való beszűkülése. Ugye? És aztán itt van a Jézus szavaiban a másik, hogy az emberek adnak, vesznek. Na mindjárt jut eszünk be a pénz, ugye? A pénz, a kereskedelem. Ha bekapcsoljuk megint a tévét, a rádiót, állandóan azt halljuk, hogy a világ legfontosabb dolga, a Magyarországnak is most a leges legfontosabb dolga a gazdaság. Mindegy, hogy kommunista kormány van, vagy jobboldali kormány, a legfontosabb a gazdaság. Ezt kell pörgetni, ezt kell felpörgetni, és még jobban felpörgetni, mert akkor jön a tőke, és abból van a pénz, és abból van a haszon, és az egész világ a bankokról szól, és a bankok a legnagyobb épületek, a legszebb épületek, a legkényelmesebb épületek, minden a pénz körül forog. Az egész világ a pénz körül forog. Tudjuk, az emberek adnak, vesznek. A tőke. És mit mondanak az emberek? Csak úgy találomra beütöttem az internetre, hogy ha nincs pénzed. Van egy ilyen, hogy G kötője za, valami énekes. Ha nincs pénzed, akkor semmi vagy, mondja. Ha nincs pénzed, az álmod nem valósul meg. Ha nincs pénzed, gyenge vagy. Börtön az élet pénz nélkül. Vesztes vagy pénz nélkül. Mihez kezdesz pénz nélkül? Egyetlen motiváció van a pénz. Ilyeneket énekel a rap énekes. Nem tudom, rap énekesnek lehet-e nevezni, de azzal próbálkozik. Most testvérek, ugye érzitek ezt, hogy mennyire fontos, nélküle semmi vagy. Isten, lélek, Biblia. Kit érdekel? Ez a döbbenetes materializmus, amikor kifejezetten csak a pénz és csak a pénz, és nem látnak túl az emberek az orrukon. Egyszerűen, na nézzük a következőt, mert el lehet ebbe merülni szépen. Azt mondja, hogy ültetnek és építenek. Hát ez megint ültetés, az megint a földről szól, megint a növényekről szól, megint a megélhetésről szól, a ház az megint szól a mi lakóhelyünkről, de ezeket lehet kitágítani, ezeket a szavakat. És bele lehet venni minden emberi fejlesztést. Bele lehet venni a tudományt, ami kutat, és a tudomány területén alig találtok egy embert, amelyik, vagy két embert, amelyik mondjuk úgy legalább annyira kutatja Isten dolgait, mint amennyire kutatja a földi dolgokat. Csak a természet, más nincs, csak a természet. Ebbe kell belemenni, és bele kell menni, de csak ebbe. És kell adni és venni, persze, de csak ez van. És kell figyelni arra, hogy mit teszünk és mit iszunk, de csak ez van. Jézus testvéreim világosan elmondta, hogy ez az egész jelenségkör, ez a fajta materializmus, ez az anyagiasság eluralja az egész világot, az egész életet, és azt látjuk, testvéreim, hogy ez valóban így van. Egyre inkább terjed. Itt van, mi is ebbe élünk. Ezek azt jelentik, testvérek, valahányszor ilyenbe ütközünk, és ezt látjuk és érzékeljük, hogy Jézus a kezére tette, a kilincsre tette a kezét. Lábát a küszöbre tette. Zajok hallatszanak, az ő visszajövetelének a zajai. A tűzvihar előjelei. Észreveszed ezt, hogy hol élsz te? Tudod, hogy mi vár rád személyesen? Az utolsó napok, az utolsó időket éljük, testvéreim. Közeledik a mi Urunk. Mert látjuk, hogy Isten ki lett kapcsolva, és egyre inkább ki van kapcsolva, és látjuk azt is, hogy az anyag pedig a középpontba kerül, a természet a középpontba, és egyre inkább a középpontra kerül. Emlékeztek erre a spirálra, hogy egyre jobban, egyre erősebben, egyre globálisabban, egyre általánosabban, egyre mélyebben, ülőbben. És az utolsó dolog, amit még felemlítenék ma, az az erkölcstelenség. Az erkölcstelenség, ami jellemzi a Jézus szavai szerint az ő visszajövetele előtti világot. Ugyanúgy, ahogy jellemezte a Noé korát és a Lót korát is, testvérek. Nagyon különös, hogy amikor visszamegyünk így a Mózes első könyvéből, és ott elolvassuk, hogy mi jellemezte Lót korát, mi jellemezte még Noé korát, akkor feltűnik nekünk ez az erkölcs nélkül valóság, az erkölcstelenség, pontosabban az isteni erkölcsnek a megvetése, és egy sajátos új erkölcsnek a kidolgozása, megjelenése. Azt mondja az írás például Noé korában, hogy az emberek szíve annyira megromott, annyira eltávolodtak tőle, hogy minden gondolatuk, minden alkotásuk szüntelen csak gonosz volt. Az erkölcs is, amit létrehoztak, az is gonosz volt. Mielőtt az özönvíz elborította volna a földet, elborította a földet az erkölcstelenség, az isteni erkölcsnek a megvetése. Lót korában mi volt? Ugyanaz. Lót korát is az erkölcstelenség, az isteni erkölcs megvetése jellemezte, és egy sajátos erkölcs kidolgozása, amibe belefért az, hogy ha vendégek érkeznek a városunkba, akkor megerőszakoljuk őket szexuálisan. Mindegy, hogy férfiak. Amikor olvassuk Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelét a harmadik részben, ő leírja, hogy a Jézus visszajövetele előtti időkben nehéz idők állnak meg, azt következnek be. Nehéz idők, félelmetes idők következnek be, mondja Pál apostol, illetve a Szentlélek, és nem azért, mert háborúk lesznek, meg járványok, meg természeti katasztrófák, hanem bármi ezeknél rosszabbat nem nagyon tudunk elképzelni egyelőre, de testvérek, van ennél rosszabb. Pál leírja ott a lélek által az emberek erkölcsi megromottságát. Arról külön kellene beszélni. Olvassátok el. 2 Timóteus 3. Az emberek önzését, a rágalmazást, a hiúságukat, és a többi, és a többi. Testvérek, azok a napok, azok olyanok lesznek, hogy a csatamezőknek és a krematóriumoknak a szaga friss illat lesz ahhoz képest, ami azt a világot betölti, és ez a szag már érződik. Ez már érződik, testvérek. A Jézus visszatérése előtti világ büdös azoktól a bűnöktől, amikben az emberek benne élnek. Nagyon különös az, hogy Nietzsche sokakkal elhitette azt, hogy bizony jó, hogy az Isten meghalt, és a keresztény értékek rendszere is ezzel összeomlik. Az egész keresztény erkölcs megsemmisül, mert előáll egy értékválság, igen, de majd abból kiemelkedik egy új értékrend. Az ember által gyártott értékrend, ami biztosítja, hogy egy szép új világ létrejöhessen. Létrejöhessen a harmadik nagy birodalom. Az Isten országa a Földön. az ember által kreált értékrend szerint. És manapság, testvérek, az látszik, hogy az ember nem képes. Nem képes egy olyan erkölcsi rendet kidolgozni, aminek alapjára fölépülhetne egy szép új világ. Olyanok vagyunk, testvérek, mint a kisgyerek, aki szétszette, én is szétszettem jó atyám óráját, csak aztán nem bírtam összerakni. Mindig kimaradt belőle egy pár alkatrész, ugye? És nem akart utána menni, pedig előtte ment. Szétszettük az Isten, nem kell az isteni erkölcs, nem kell majd mi. És nem akar menni a dolog. Nem is fog menni a dolog, testvérek. Egy pillanaton ne legyen illúziónk, mert Jézus elmondta, hogy az emberiség, amikor Isten megveti, és az anyagi világot, a természetet helyezi a középpontba, akkor ezzel az erkölcs összeomlik, és az ember egy olyan romlás szabadít a fejére, hogy arról kódul bele. Ezek, testvérek, kemény dolgok, és azt mondom nektek, hogy lehet, hogy még annyira nem érzitek ezt, de már azért van egy-két kis jel. Az emberi méltóságot tekintetbe véve, és szeretve a bűnös embert is, mégis meg kell említenünk például, hogy az Európai Unió területén zajlott ez az Eurovíziós Dalfesztivál, amelyiknek a győztesét mindenki jól ismeri. A férfiút, aki nőnek képzeli magát, és kell piedesztára emelni őt. És Európa, ha igazak a szavazatok, akkor piedesztára emeli azt a beteg embert. A szakállas nőt. Testvérek, ami abnormális, az abnormális a Biblia szerint, de mi fölemeljük? Simogatjuk, ölelgetjük, puszígatjuk, agyon magasztaljuk, hogy kimutassuk, mi mennyire toleránsak vagyunk. Mi mennyire toleránsak vagyunk. Testvérek, ezek olyan tünetek, amik nagyon-nagyon kemény tünetek. És az is nagyon nagy tünet, hogy lehet, hogy az Eurovíziós Dalfesztiválon ez folyik, de a német evangélikus egyházban, melyikben 27 millió ember van, homoszexuális párokat esketnek, és leszbikus párokat esketnek össze a templomokba, és ugyanazt csinálják Svédországba is, és már Angliába is, sőt, papok lehetnek bevallottan, és lelkésznők lehetnek bevallottan homoszexuálisok és leszbikusok, ott élhetnek a parókián, és hogyha valamelyik gyülekezetnek nem tetszik, akkor a gyülekezet elmehet. Mert azt a lelkészt, vagy lelkésznőt, vagy a családját idézőjelben nem fogják onnan elrakni, mert az egyház védi ezeket az embereket. Hogy ne csak az Eurovíziós Dalfesztivált tekintsük, hanem mondjuk Németországot is. Amelynek a mi egyházunk legfőbb vezetője az egyik nagy barátja. Ez csak úgy zárójelbe. Testvérek, mi folyik itt? Mi folyik itt, amikor halljuk a rádióba, hogy az Európai Unió, nem tudom milyen bírósága, fölháborodik azon, hogy Magyarországon hogy bánnak a bűnözőkkel. Hogy bebörtönzik őket, azokat, akik másokat megöltek, a leggyalázatosabb, legalpáribb módon bántak velük, és ezeknek az embereknek, hogy be vannak börtönözve 25 évre, és hogy nem lehet felülvizsgálni az ügyüket. A miniszterelnökünk jelenleg ugye még állt a talpán, és azt mondta, hogy már ne haragudjunk meg, de azért mégis már ne a bűnözők érdekeit nézzük, hanem nézzük már az áldozatoknak is az érdekét. De miről van szó, testvérek? Arról van szó, hogy miután felszabadítottuk a homoszexuálisokat, a leszbikusokat, felszabadítjuk most már a gyilkosokat is, mert már csak ez az egy embercsoport marad, a bűnözők, a legalja bűnöző emberek, akiket kell emancipálni. Értitek? Logikus dolog. Engedjék ki mindet. Mert mi úgy szeretjük őket, és mi olyan toleránsak vagyunk, hogy még ezeket is elviseljük. Ez már, testvérek, azért, ami sok, az sok. Érzitek ezeket a jeleket? Jelek vannak, testvérek, az erkölcstelenség, az isteni erkölcsnek a megvetése, az Isten törvényeinek a megvetése, és egy új erkölcs kidolgozása és megjelenése, amely szerint a fiataloknak az a jó, hogyha együtt élnek a házasság előtt 2-3-4 évig. Nehogy már véletlenül megtartóztassák magukat a házasságkötésig, ami az Isten rendje, nyugodtan paráználkodjanak. Ez az igazi, hát így kell ezt csinálni, ez a szokás a mai világban. Hogy Isten mit mondott, az nem érdekel senkit. Meg az se érdekel, hogy Isten mit mondott a házasságon belül gyakorolt szexualitásról, az se érdekel semmit. Hát nyugodtan menjél jobbra és balra, nyisd ki azt a házasságot, ne törődjél vele. Mit mondott az Isten? Ugyan már új erkölcs van. nem bűn ma már, amit kérek, ugye énekelte már a 70-es években talán. Nem tudom melyik, generál, vagy nem tudom melyik, vagy Illés. Ugye, testvérek, túllépünk az isteni erkölcsön, mert túlléptünk az Istenen. És akkor marad a mi új erkölcsünk, amiben bele fogunk pusztulni. Bele fogunk pusztulni. Erre mondtam, hogy jobb egy földrengés, mint ez. Pál apostol azt mondja, és Jézus is azt mondja, olyan pusztulás szabadul az emberiségre, hogy el nem tudjuk képzelni. Olyan káosz az erkölcsnek az eltűnése, és egy gonosz erkölcs, egy istentelen erkölcs meghonosodása miatt, hogy arról kúdulunk bele. Azt olvassuk itt Noé korában, hogy akkor kicsiben megtörtént ez, és az élet az teljesen az állati erőszak szintjére süllyedt le, testvérek. Ezt mondja, megtelt a föld erőszakoskodása. Ez olyan, mint amikor, ez az, amit úgy mondták, az ember embernek a farkasává válik. Amikor irgalmatlan, amikor kíméletlenné válik az ember, a másik emberrel szembe. Amikor ha az útjában simán eltörli, simán lenyomja. Ez akár a munkahelyen, akár otthon, akár fizikailag is, ha kell. Megtelik a föld az állati ösztönökkel, az ember romlott szíve, romlott indulatával és haragjával és gyűlöletével. Ez jó? Kinek jó? Értsétek, testvéreim, és értsük, hogy ha ez történik, és már pedig ma ez történik, és egyre inkább, és egyre inkább, és egyre erősebben, és mint egy tornádó, hogy szépen fölépül, az azt jelenti, hogy Jézus a kezét rátette a kilincsre. A lába a küszöbön van. És Jézus visszajön. Vigyázzatok, mert amely órában nem gondolnátok, abban jön el az embernek fia. És ha te még ezt az ember fiát nem hiszed, és nem szereted, és nem adtad neki a szívedet, akkor tedd meg időbe. Akkor tér ő hozzá, mert megváltott téged, és kegyelmet szerzett neked, és az Isten irgalmommal tárja feléd a karját, és vár téged, hogy oda boruljál elé. Tedd meg időbe, mielőtt téged is elsöpör a tornádó, az ítélet vihara. Noé korában elsöpörtettek a nem hívők. Lót korában elsöpörtettek. Ki menekült meg minden korban? Ki éli túl ezt az egészet, testvérek? Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki hisz Jézusban. Aki hisz Jézusban. És ha hiszünk Jézusban, akkor jó helyen vagyunk. Itt leszünk a földön. Lehet, hogy mi, lehet, hogy a gyerekeink, lehet, hogy az unokáink. Itt leszünk a földön az istentelen és nyomorúságba csúszó embervilággal együtt. Jegyezzétek meg. Nem lesz olyan, hogy elragadtatunk a földről. Noé nem ragadtatott el sehonnan. Lót nem ragadtatott el sehonnan. Jézus nem beszélt olyan, hogy elragadtatunk innen a nagy nyomorúságok elől, hogy innen kivegyen minket Isten. Nem, itt leszünk. Mert amint volt a Lót napjaiban, meg a Noé, úgy lesz az emberfia napjaiban is, hogy azok a Lót, meg az a Noé is ott éltek abba az időbe, amíg az ítélet bekövetkezett. És nem ragadtattak el sehova. És úgy lesz az utolsó napokban, hogy azokban a napokban volt a hívő nép, itt lesz, testvérek, azokban a napokban. Ezekben a napokban is itt vagyunk, és itt leszünk. És minden megy lefele. Kérdés, hogy te fölfele tartasz-e? Ugye az Úrhoz, Jézushoz, Istenhez tartasz-e? Ha Isten segít, innen folytatjuk majd. Hajtsuk meg a fejünket most, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy elküldted az Úr Jézust, aki által beavatsz minket a te terveidbe, és láttatod velünk a világ sorát. Köszönjük néked, hogy Jézusunk, te beszéltél arról, hogy a visszajöveteled előtt, amikor majd megjelenik a tűzvihar, és mindenkinek meg kell jelenni az ítélőszéked előtt, és vagy elmegy az örök életre, vagy elmegy az örök kárhozatra visszavonhatatlanul. Azelőtt, a pillanat előtt bekövetkezik a földön az istentelenség, a természet központba kerülése, és bekövetkezik egy új erkölcs, az isteni erkölcs megvetése. Köszönjük néked azt, hogy ezeket a jeleket láttatod velünk, mert látod, hogy mi magunk nem is vesszük észre ezeket a dolgokat, legfeljebb érezzük, de nem tudjuk így megfogalmazni. És köszönjük, hogy te vagy az, aki ezt a jelen világot, amiben élnünk kell, magyarázod nekünk, hogy jól értsük, ami itt van, ami itt körülvesz bennünket. Köszönjük néked, hogy mindezzel arra emlékeztetsz most is, hogy te itt vagy, te a küszöbön állsz, bármikor beléphetsz. És köszönjük, hogy arra biztatsz minket, hogy térjünk hozzád időben. És hogyha megtértünk, akkor arra biztatsz minket, hogy éljünk szent életet ebben a világban, és legyünk a te bátor tanúságtevőid, mint volt Noé a maga idejébe, vagy akár Lót is, aki gyötörte az ő igaz lelkét, búsulva sokat az emberek istentelenségén. Könyörülj rajtunk, hogy hadd legyünk itt, mint szent emberek, mint tiszta emberek, akik fölmutatnak te reád, akik tanúságot tesznek rólad. Hadd legyünk itt úgy, mint akik tanúságot tesznek arról, hogy nem az anyagi dolgok a legfontosabbak, hanem van náluk fontosabb. Akik tudunk ezért áldozni időt, erőt, pénzt, magunkat. És segíts bennünket, hogy mutassuk a világnak, hogy van egy isteni erkölcs, és az életben van. Érvényben van, és nem helyezte, és nem helyezheti senki hatályon kívül. Segíts, hogy minden dologba figyeljünk arra, amit mondasz, és engedjünk annak bátran. Hiszük, Urunk, hogy azoké a jövő, akik a tieid, akiknek van Istenük, és van Uruk, és van isteni törvény a szívükben és a lelkükben, és annak engednek. Hiszük, hogy a jövő a te embereidé. A boldog jövő, az igazi jövő, a szép jövő a miénk. Segíts, Urunk, hogy méltón éljünk hozzád, és legyünk a te hű tanúságtevőid egy megbolonduló, és egyre inkább széteső, szétcsúszó világban. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád magunkat, gyülekezetünket. Kérünk, áldj meg minket. Tekints arra a kisgyermekre is, akit most megkeresztelünk. Fogadd őt el, fogadd szövetségedbe, öleld magadhoz, a többiekkel, családtagjaival együtt. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünk további részét. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és keresztelőre készülve a 431. énekünket énekeljük. 431. énekünket. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Ez a 68. Zsoltár dallama. Köszönöm. Keresztelj és mosd meg minket. Szeretettel köszöntünk benneteket a gyülekezet közösségébe, kedves András, Ilike, Kati és János. Hallgassátok meg, és hallgassuk meg, hogy hogyan parancsolta az Úr Jézus, hogy megkereszteljük a gyermekeket is. Hozzájuk lépett Jézus, és szólt nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ötödik kisfiatok megkeresztelése ünnepélyes pillanat, nektek is, nekünk is, a gyülekezetnek is. Nagyon örülünk neki. És most, amikor megkereszteljük őt, akkor az történik, hogy Isten az Úr Jézus drága áldozatára tekintettel, szeretettől indítatva, szövetségébe fogadja ezt a kisgyermeket. Vagyis magához fogadja, mert azt akarja, hogy egy boldog, rendezett, békességes közösség legyen közte és közte. Ebben a kapcsolatban Isten meg akarja őt áldani minden jóval, és azt szeretné, hogy a kisfiatok ez is, mint a többi is, dicsérje majd őt teljes szívéből és teljes lelkéből. A keresztelés tehát nem más, mint Isten szövetsége, érzékelhető jelének a kiszolgáltatása, illetve felvétele, a szövetségbe fogadás aktusa, és mi ilyen rendkívül ünnepélyes aktus, és rendkívül örömteli aktus. Ennél az aktusnál most a kis Felicián nem aktív. Mert kicsi még. Nem tud mit mondani. Legfeljebb sírni tudna, de olyan békésen nézeget most. Ellenben most szülők és a keresztülők, ti vagytok aktívak. Mert ti nyilvánítjátok ki, hogy azt akarjátok, hogy Isten az ő szövetséges népébe sorolja ezt a kisfiút is. És nem a ti kinyilvánításotok és akarat nyilvánításotok miatt, hanem elsősorban Jézus Krisztus miatt, a megváltó halála miatt, az ő érdeméért Isten odasorolja az ő szövetségéhez, amikor megkapja a keresztség jelét. Mi pedig tudhatjuk, hogy tényleg megtörténik ez. Tényleg megtörténik ez a csoda. És ez pedig egy igen, nem csak hogy ünnepélyes, de tényleg örömteli dolog. Tényleg örömteli dolog, mert hogy a hívő szülőknek azt hiszem, hogy a legnagyobb kívánsága, hogy a gyermekük az Úr szövetségese legyen. És tudom, hogy nektek is ez a legfőbb kívánságotok, hogy a mi mindegyik gyermekünk, de ő is az Úr szövetséges gyermeke legyen, akit Isten megáldhat, mert Isten szereti, és akit körülvehet az ő jóságával, az ő áldásaival. És mindennel elhalmozhatja, és ő pedig dicséri őt. Egy szülőnek ez a legnagyobb öröme, hogyha gyermekét Isten gyermekének is tudja, nem csak a magáénak. És ti most tudhatjátok, hogy Isten már odasorolta őt az ő népéhez, és ennek örvendezhettek. És ezért hálát adhatok az Úrnak. És nyilvánvaló a továbbiakban őnek is, mint ahogy a többieknek eddig is, tőletek kell hallania arról, hogy ő vele Isten Jézus áldozatáért már szövetséget kötött. Őneki el kell mondanotok, hogy ezért részesül Isten áldásaiban és kincseiben már kicsi gyerekként. Mert a szövetség népéhez tartozik. És el kell mondani neki, hogy Isten mit tett érte Jézus Krisztus által, hogy megváltotta őt, hogy szereti őt, hogy hívogatja őt. Nektek kell elmondani, óriási kiváltság, óriási felelősség, hogy bizonyságot tegyetek továbbra is, neki is, ugyanúgy, mint a többieknek. A gyülekezettel együtt, a gyülekezet közösségében. Szelíden noszogassátok, hogy majd ő is döntsön. A maga idején eljusson oda, hogy ő is elfogadja Isten szövetségét. És igen, mond rá. Hisszük, hogy így lesz. És nem csak ti fogtok ezért imádkozni, hanem úgy gondolom, hogy sokan mások. Szülők, keresztülők, és veletek együtt mi is. Hiszen imádkozunk mindig itt a gyülekezeti imaközösségben, és minden gyerekért, akit idehoznak. Imádkozunk, hogy ismerjétek meg az Úr Jézust, hogy lássátok őt, hogy higgyetek benne, hogy kövessétek őt. Így könyörgünk veletek együtt ő érte is. Most kívánjuk nektek azt, és imádkozunk azért, hogy a ti magatok részét örömmel és hűséggel imádkozva megtegyétek. És valóban kívánjuk a kis Feliciánnak is, hogy ő is teljes gyermeki szívével tudjon majd az Úrban bízni, át tudja neki adni az életét, és igen mondjon arra a szövetségre, amit Isten már megkötött vele. Adja meg neki az Úr, és minnyájunknak, az egész gyülekezetnek, hogy szaporodjunk Isten kegyelméből az üdvözülőkkel. Nos, miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy megkereszteljük ezt a kisgyermeket, és Isten szövetségébe fogadjuk, kérdezlek is benneteket, és kérem a gyülekezetet, hogy álljunk föl, és úgy legyünk tanúi a fogadalomtételnek. Tehát kérdezlek benneteket, hogy akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetséges népébe, a keresztény Anyaszent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék. Ha akarjátok, mondjátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Isten megismerje, és az Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a konfirmációkor, a gyülekezet előtt. Ha ígéritek, mondjátok hangosan, ígérjük.
Ígérjük.
Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok, ígéretetek betartásához. Most pedig, kedves testvéreim, mint befogadó gyülekezet, mondjuk el együtt a keresztjén Anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen elvendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszentegyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Ábel Felicián, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk a kis Felicianért és családjáért. Köszönjük néked, Urunk, hogy megadtad ezt a kisgyermeket a családjának. Köszönjük, hogy megőrizted az édesanyát a nehéz órákban, és megérkezhetett egy szerető közegbe ez a kisgyermek is. Köszönjük néked a testvéreit is. Köszönjük, hogy együtt lehet a család a te színed előtt. Együtt örvendezhetnek most, és együtt örvendezhetünk velük a keresztszülők, az egész gyülekezet. Kérünk téged nagyon, hogy áld meg ezt a kisgyermeket, akit szövetségedbe fogadtál. Tekints reá, és add, hogy hallja az evangéliumot, meghallja, megnyithassa a szívét előtte. Segíts, adj neki gyermeki bizalmat, gyermeki hitet az evangélium iránt, magad iránt, Jézusunk. Vondd magadhoz őt, és add, hogy te gyermeked legyen egész fiatalon, és tudjon téged őszinte szívvel és odaadással követni. Kérünk, hogy addig is áld meg őt, és vedd körül családjában, testvéreivel együtt. Köszönjük néked, hogy itt lehetnek, hogy közöttünk lehetnek. Köszönjük néked, hogy szeretettel fordulhatunk feléjük. Kérünk, hogy áld meg az egész családot, lelkileg, testileg, anyagilag, minden szempontból. Köszönjük néked, hogy a te kezedben tudhatjuk őket is, magunkat is, a mi családjainkat is. Hadd imádkozzunk most hozzád, azért a családért különösképpen is, akik sok nehézséget éltek át az elmúlt időben, és sír mellett kellett megálljanak. Könyörülj meg, és a te vigasztaló szereteteddel vedd körül ezt a családot is. Vondd magadhoz az ő szívüket a bajok, a nehézségek által. Add, hogy az özvegy, a gyermekek, az itt maradt családtagok tudjanak feléd fordulni, és nálad vigasztalást, békességet és erőt és bölcsességet találni. Kérünk, légy velük is, áld meg őket is. Hadd imádkozzunk még a kórházakban lévő testvéreinkért, a súlyos betegséggel küszködőkért és családtagjaikért. Kérünk téged, hogy adja betegeknek, ha lehetséges, megerősödést, az orvosaiknak bölcsességet a gyógyításhoz, a családtagoknak kitartást a szeretetben és lelki erőt a nehézségek hordozásában. Kérünk téged, hogy segíts minnyájunkat könyörögni a mi beteg elesett testvéreinkért. Légy közel hozzájuk, és add, hogy a betegségükbe egyre inkább, egyre gyermekibb szívvel tudjanak beléd kapaszkodni, és tudják a lelküket, a testüket is egészen a te kezedre tenni. Köszönjük néked, hogy így esedezhetünk most, különösképpen is az általunk ismert testvéreinkért. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi kérésünket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem, hogy az elmúlt héten halottunk volt, Szilágyi Lajos 66 éves testvérünktől búcsúztunk Újszentivánon, május 20-án 14 órakor volt a temetése. Gyászolják az ő özvegye 44 év házasság után, két leánya és ezek családjai. Isten közelségét, bátorítását kívánjuk minden itt maradott kedvesének. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten két esküvőnk volt, Katona László és Madarász Viktória tegnap kérték 10 órakor Isten áldását házasságukra, továbbá tegnap délután 4:30-kor Bajusz Őrs és Tandi Laura tették meg ugyanezt. Kívánjuk, hogy Isten áldása térjen a fiatal házasokra. Házasulandó jegyes párt hirdetek harmadízben, Monostori Tibort és Lupsia Évát, akik a ránk következő szombaton délután kérik Isten áldását szövetségükre. Az egész gyülekezet érezze magát meghívva, szeretettel várnak, hívnak minnyájunkat erre az ünnepélyes alkalomra. Szeretettel köszöntöm a körünkben a bács-fekete-hegyi fiatalokat, akik eljöttek és itt vendégeskedtek és vendégeskednek nálunk a hétvégén, és azt kérték tőlem, hogy egy pár szót hadd szóljanak, a vezetőjüket kérem, Halász Sámuel testvéremet, hogy jöjjön és mondja el a jó kívánságát, és utána még egy éneket szeretnének énekelni a gyülekezetnek.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mármint, amint hallották, Halász Sámuelnek hívnak. 19 fiatallal érkeztünk Bács-Fekete-hegyről, Vajdaságból. És mi is csak azt tudjuk elmondani, amit Péter tanítvány mondott Jézusnak a megdicsőülés hegyén. Mester, jó nekünk itt lennünk. Mink is ugye ezt tudjuk elmondani. Jó nekünk itt lenni hívő testvéri közösségben, Isten igéje körül, és a közösen eltöltött szabadidőben, és itt szeretném megköszönni a gyülekezetnek a vendéglátást, és hogy fogadott minket, és reméljük, hogy ez egy első találkozás volt, aminek lesz folytatása is, és továbbá Isten gazdag áldását kívánom a gyülekezet életére a továbbiakban. Isten áldjon benneteket!
Hát halljuk azt a szép éneket. Köszönjük szépen! Reméljük, hogy közelebb kerültetek az Úrhoz, az Atyához, és jobb lett nektek, mint mikor idejöttetek, és kívánjuk, hogy még ennél is jobb legyen, és szeretettel köszöntjük az otthoni családtagjaitokat és a gyülekezetet, ahonnan érkeztetek, és reméljük, hogy még találkozhatunk, és ápolhatjuk a magyar-magyar kapcsolatokat, amik így a határon túl is fennállnak. Erről jött elém, amit szeretnék még a testvéreknek egy mondatban a szívükre helyezni, hogy azt a hírt kaptuk, hogy Kárpátalján elkezdték a magyar fiatalokat is behívni katonának, és sorkatonai szolgálatra, és eléggé nehéz helyzet ez az ottaniaknak, tudva azt, hogy általában az ilyen kisebbségi embereket, ha ne talántán valami háborúra kerül sor, akkor általában az első vonalba szokták küldeni. Úgyhogy azt kérem a testvérektől, hogy egyfelől imádkozzunk azért, hogy ottan békesség maradjon, és ne törjön ki egy nagyobb, sőt kisebb háború se, és hogy adjon az Isten békességet oroszok és ukránok között is, de a magyaroknak is adjon békességet, és segítsen nekik, hogy erővel és türelemmel bírják elviselni most ezt a nehéz helyzetet. Imádkozzunk majd magunkban, otthonunkban ezekért a magyar testvéreinkért is. Utoljára egy kicsit a feleségem, igen, egy szót hadd mondjon még a táborokról.
Két tábort szeretnék hirdetni az előttünk álló nyáron. Először az angol táborra hívogatnám a gyerekeket, akik még nem jelentkeztek, tegyék meg a jelentkezéseket, illetve lehet tovább reklámozni még ezt a tábort. A Szegedi Vakáció kis füzetkében is megjelentünk, egy csomó példány ott van, tessenek belőle nyugodtan vinni, és a mi kis táborunknál kinyitni, hogyha valakinek ezt szeretnék továbbítani. Ezzel kapcsolatban segítségre lenne szükségünk a 6 angol fiatal repülőtérről történő ideszállítása ügyében. Két személyautós sofőrt, illetve autó felajánlást szeretnék kérni június 14-én az esti órákban. Megköszönnénk, hogyha ezt áttetszenének gondolni, és ha valaki úgy gondolja, akkor nekem szóljon. A másik táborunk a vártábor, a június és július fordulóján lesz, a Börzsönybe megyünk Szokolyára, lovagok és úrhölgyek veszik föl majd az Isten által nekünk nyújtott királyi fegyverzetet. Várlak benneteket, gyerekek, és ezt is tessenek hirdetni, hívogatni, szabad a tábor férőhelyek szempontjából is. Ennyi.
Köszönjük. Köszönöm szépen. És legvégül akkor a jövő heti alkalmainkat hirdetem, melyekre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Különösen kiemelném, hogy jövő héten csütörtökön mennybe menetel ünnepe van, tehát csütörtökön 18 órakor istentiszteletet tartunk ebből az alkalomból. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Az záró énekünket énekeljük, testvéreim, a 272. éneket. 272. Ennek a legelső versét énekeljük el, és utána nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk Isten tiszteletünket. Tehát 272. legelső versét énekeljük, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk. nemzeti imádságunkat énekeljük el. Áldás békesség!